igazi szülők. Titkok és tabuk nélkül az örökbefogadásról.
Igazi szülők.
Köszöntöm az Igazi Szülők podcast hallgatóit, én Bálint Judit vagyok, a műsorvezető társam Pácai Patricia, mentálhigiénés segítő, örökbefogadó anyuka, a bombanyu.hu weboldal szerkesztője. Szia, Patti!
Szia!
És a vendégünk ma is Lengyel Eszter, gyermekvédelmi szakember, a Mákszem műhely tagja. Szia, Eszter! Köszönjük szépen, hogy megint itt vagy velünk. Veled egy korábbi epizódban végigvettük azt a folyamatot, ami ott kezdődött, hogy az örökbefogadni vágyok elmentek a tegyeszhez, jelezték a szándékukat az örökbefogadásra, és az egész az ott végződött, mert az epizódunk ott végződött, hogy megcsörrent az a bizonyos telefon. Most pedig hát nyilván eközben rengeteg minden történt. Mi ma ebbe a folyamatba ott fogunk becsatlakozni. Mi történik akkor, az ügyintőző mit csinál, amikor oda kerül elé egy határozat, hogy van egy pár, vagy adott esetben egyedülálló, de ez majd egy másik podcast epizód témája lesz, hogy alkalmas az örökbefogadásra. Mi történik ilyenkor, mit csinál az ügyintéző?
A hivatalnál azért alapvetően folyamatosan pörög az élet, hogy újabb és újabb jelentkezők jönnek, de a kapcsolatot mindenképpen minden családdal tartani fogja, hiszen az életüknek a változásait azt figyelemmel kell követni. Amikor pedig egy gyermeknek az életében eljön az élethelyzet, hogy örökbefogadással kell rendezni a sorsát, akkor ezek a várakozó családok tulajdonképpen a meghatározott paramétereik alapján szóba fognak jönni minden gyermeknél.
De ez hogy néz ki maga ez a történet, hogy itt vannak ilyen akták, és akkor azt így össze kell párosítani a gyereket a családdal, vagy ez hogy néz ki gyakorlatilag?
Első körben gyerekügyes kolléganők a számítógépes rendszerünkön keresztül megadják ugye a gyermeknek az alapparamétereit, és egy számítógép fogja leszűrni az összes jelentkező közül, hogy kik azok, akik ehhez a gyerekhez illeszthetők lennének. Itt ilyen nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, hogy életkort érünk be, fiút vagy lány, hogy egészségügyileg milyen kardinális kérdések vannak, mondjuk, hogy volt-e fejlődési rendellenessége, bármilyen, vagy most milyen elmaradásai vannak, amit már ugye említettünk a múltkor az egészségügyi listánál, és akkor ehhez hozzászűr mondjuk az összes jelentkezőből egy 80-100 embert a számítógépes rendszer, és utána jönnek tulajdonképpen az egyéni ügyintézők, akik átnézik ezt a 80-as listát, és ebből ők ugye mindenki kapcsolatban van a várakozókkal, tudják, hogy éppen aktuálisan az az élethelyzet van el, hogy ők fogadókészek-e vagy sem. Úgyhogy ha ezt a listát áttekintették, akkor általában ez le is szűkül egy 30-40 fős listára, és onnan pedig már az időrendi sorrend az, ami befolyásolja, hogy kik fognak szóba jönni az első tímen, ahol már leülünk személyesen, és mindenki, aki ismeri a gyereket, ott lesz a nevelőszülő, nevelőszülői tanácsadó, gyerekvédelmi gyám, és mindenki, aki ismeri a családot, akik családokat, ott lesz ugye a pszichológus és a tanácsadó, együtt átbeszéljük, hogy ki lenne a legjobb ennek a gyermeknek.
Összterületileg hogy néz ki? Tehát van mondjuk egy budapesti pár, egy Szolnok megyei gyermek.
Először ugye arra kell gondolni, hogy minden gyermeknek az adott megyében keresik a legmegfelelőbb szülőket. Tehát mindig, hogyha van egy budapesti gyermek, akinek budapesti az illetékessége, nem jelenti azt, hogy feltétlenül Budapesten lakik, de az illetékessége budapesti, akkor budapesti családokból fogunk neki első körben szülőket keresni. Hogyha ez nem sikerült, akkor egy országos listára fölkerül ennek a gyermeknek az iratanyaga, és akkor új kollégák, akik az országos listán a felvételén és az egészet átlátva dolgoznak, ők fognak az ország összes várakozójából szűrni annak a gyermeknek megfelelő szülőt. Ugye itt jön be az, amit te mondtál, hogy más megyéből lehet a gyerek, meg más megyéből lehet a szülő. Hogyha megtörténik ez a kiválasztás, akkor mindig az adott megyénél, ahol a várakozó szülők vannak, a tanácsadókkal egyeztetnek, fogadókész, nem fogadókész, a fogadókészek, akkor pedig a szülők iratanyagát küldjük le a megyéhez. Ma már ez nem pontosan így történik, mert ma már egy olyan országos tím dolgozik ezen, hogy online formában ugyanúgy leülünk és végigbeszéljük, tehát ugyanúgy ott van a budapesti tanácsadó, és mondjuk a Szolnok megyei nevelőszülő. És akkor együtt beszélnek, és végig beszélik, hogy ki lenne az, aki a legmegfelelőbb szülő lenne. És akkor az összes többi megye is ugye online becsatlakozva értekeznek arról, hogy hogyan válasszanak.
És miért van az, hogy először a helyi, mondjuk a budapesti esetén a budapesti szülőket, vagy mit tudom én, Szolnok megyei esetén a Szolnok megyeieket keresitek először? Tehát, hogy ez a regionalitás, ez miért fontos?
Igazából ez szabályozva van, tehát, hogy milyennek a menete. Ez is egy szabály, hogy így lehet első körben illeszteni, de hát nagyon sok jelentkező van mondjuk Budapesten és Pest megyében, tehát azért formailag meg is szoktuk találni a megfelelő szülőt. A többi megyében a jelentkezőknek a száma már nem ilyen magas, de ott is azért azt kell megnézni, hogy tulajdonképpen a megyei szinten meg kell nézni, hogy van-e megfelelő szülő, az a legrövidebb útja a gyereknek. Uh-huh. Talán az út miatt, hogy így akkor nem húzódik el az idő az életéből, hónapok nem mennek el azzal, hogy szülőt keresnek neki, hanem pikpak megtörténik az illesztés, és akkor...
Gyermek érdekét szolgálja.
Abszolút.
Uh-huh. És akkor egy team dolgozik ezen, hogy megnézik, hogy hogyan lehet összepárosítani a gyerekeket a szülőkkel, és akkor azt mondják, hogy akkor van egy adott kisgyerek, aki jól illene ebbe az adott családba, ezután akkor ez hogy történik, gondolom felhív az ügyintéző családot, hogy van itt egy gyerek.
Uh-huh. Igen, tehát ugye ez a team, ez abszolút együtt összhangba mondja azt, hogy melyik legyen az a család. Tehát itt az időrendet ilyen módon felül lehet írni, hogyha mondjuk az első jelentkező, nem tudom, 2019-es, a legjobb család meg 2020-as, akkor ugye meg tudjuk az időrendet egy kicsit cserélni. És hogyha megvan a megfelelő család, akkor így van, meccsörön a telefon, és akkor nem azonnal azzal szoktuk kezdeni a telefonba, hogy akkor itt van egy kisgyerek, hanem érdeklődünk, hogy vannak, mint vannak, mert lehet, hogy éppen aktuálisan benne van valami mélypontba, előtte levő este történt valami, ami olyan élethelyzetet hoz, hogy nem is biztos, hogy én tovább tudok menni, mint tanácsadó. Illetve nem én, mert én ugye már nem vagyok tanácsadó, de hogy azok az emberek, akik ezen dolgoznak. De hogyha aktuálisan az élethelyzetük megfelelő, akkor elmondjuk, hogy bizony ők lettek az elsők ennél a kisgyereknél, ott az életkort mondjuk el a telefonba és a nevét ennek a gyermeknek, hogy a nevét egy kicsit így emészgessék, tetszik-e, jól esik-e rágondolni annak a kislánynak vagy kisfiúnak a nevére. Ez az életkor tényleg olyan-e, amire vágyunk, mert mindig egy intervallumot adnak meg, de sokszor van az, hogy tulajdonképpen inkább újszülöttre vágyok, vagy tulajdonképpen inkább én nagyobbra vágyok, hiába adtam meg az újszülöttet, de mégis nekem fontos a verbalitás, és ezek ilyen helyzetekben derülnek ki, hogyha van bizonytalanság. És utána bejönnek egy beszélgetésre, ahol bemutatjuk a gyermeknek az iratanyagát, és ott elmondunk mindent a gyerekről és az ő múltjáról, tehát az ő szüleiről, testvéreiről, minden családtagról, amiket csak tudunk. Fölmerülhetnek kérdések, hogyha esetleg nem a mi megyei gyerekünkről van szó, hanem másik megyéről, ott ugye egy iratanyag csomagot kapunk, akkor a kérdésekre nem mindig tudunk válaszolni, de megkérdezzük az adott megyének a tanácsadóját, és addig kutatjuk a választ, amíg meg nem kapjuk, hogy tényleg elkötelezetten tudjanak a örökbefogadó szülők választ adni, hogy ez a gyermek az, akit ők szeretnének.
Ha valami miatt nem fogadóképes a család, akármi történik, meghalt a nagymama, vagy nem tudom én, és azt fogják mondani erre a telefonra, hogy bocsánat, most nem tudunk fogadni gyereket. Olyankor mi történik? Az ő aktájuk ilyenkor visszakerül a sor végére, vagy ugyanerre a gyerekre kicsit tovább várniuk kell, vagy két hét múlva újra hívjátok. Mi történik ilyen?
Mivel mindig a gyerek érdekét nézzük, ezért ennél a gyereknél ugye van második család, harmadik család, tehát van egy sorrend fölállítva, általában 10 családig, de szerencsére nem szoktunk idáig eljutni. Tehát ők nem kerülnek vissza a sor végére, mert nincsen sor. Tehát mindig egy aktuális gyereknél az összes szülőt nézzük. Tehát nincs olyan, hogy sorrendisége a jelentkezésnek. Az nagyon jó, hogyha tudjuk, hogy mi az indok, hogy miért nem volt fogadókész, mert így van, hogyha egy nagymama meghal, akkor ott egy hosszabb ideig nem lesz fogadókész. De hogyha egyszerűen csak elmentek Dubajba, és visszajönnek 2 hét múlva, akkor sem fogunk mondjuk valószínűleg várni, hogyha újszülöttről vagy nagyon kis gyerekről van szó. De hogyha valami olyan nagyobb gyerekről van szó, ahol mondjuk nincs olyan sok család, és tényleg ők nagyon határozottan igazán jónak tűntek, akkor mondjuk egy 2 hetet fogunk várni. Tehát, hogy itt ezeket mérlegelni kell. Lényeg az, hogy sor végére soha senki nem kerül. Örülünk, hogyha képesek kimondani, és tudnak nemet mondani, és fel tudják vállalni azt, hogy most ez egy nehéz élethelyzet, várjunk egy kicsit, és akkor ezt tényleg becsüljük, hogyha ebben benne van a lelkük, szívük, mert akkor tudjuk, hogy ő is a gyerek érdekét nézi.
Uh-huh. Fogadóképes a család, megvan akkor a lehetősége arra, hogy egy kisgyerekkel lehet ismerkedni, vagy adott esetben újszülöttel. Ez hogy néz ki?
Ugye, hogyha újszülöttről van szó, akkor minden esetben bemegyünk a kórházba, és rápillantunk erre a gyerkőcre. Előtte ugyanúgy van egy iratanyag bemutatás, de általában ugye egy kis babánál nagyon kevés dolgot tudunk mondani információként, tehát, hogy itt nem nagyon telnek el hosszú napok. Hogyha azt látjuk, hogy a gyerek születése körül, vagy a történetben nagyon sok probléma van, akkor mindenképpen hagyunk több nap gondolkodási időt is akár a szülőknek, és utána megyünk a rápillantásra. Hogyha egy idősebb életkorú gyerekről van szó, akkor ugye az iratanyag bemutatása hosszabb, és egy kicsit több lépcsős is, mert hogy először meghallják azt, hogy mit tudunk a gyerekről, és ott már rögtön hozniuk kell egy döntést az irodában. Tehát nem kapnak napokat, hanem hogy így első hallásra tudjuk a nevét, életkorát, családi hátterét, egészségügyi állapotát, aktuális elmaradásait, fejlődési elmaradásait, és ott meg kell érezni azt, hogy ez nekem sok, kevés, el tudom-e fogadni, rossz volt hallani. Tehát itt már nagyon az érzésekről van szó. És erre viszont szoktunk hagyni a házaspárnak, hogy gondolkozzanak egy kicsit, és utána ők erre tudnak válaszolni, és fényképet csak ezután mutatunk a gyermekről.
Na igen, a fényképek. Az szerintem nagyon-nagyon fontos, hogyha egyébként tetszik az iratanyag, akkor ne fénykép alapján döntsünk. Ez legalábbis személyes tapasztalat mindkét esetben nálunk ez volt, hogy nem voltak jók azok a fényképek, amiket mi láttunk. Kifejezetten hát szomorúak voltak ezek a képek. Egy bánatos szemű gyerek volt gyakorlatilag ezeken a képeken. Én bevallom, mind a két esetben egy picit elbizonytalanodtam, nyilván már a másodiknál nem, mert ott már tudtam, hogy kb. Mi a helyzet. Az elsőnél szíven ütött engem a kép, de aztán úgy döntöttünk, hogy hát mindegy, a kép az olyan, amilyen, meg hát most valaki fotogén vagy nem fotogén, tehát ez tényleg egyéne válogatja, mi végül is elmentünk megnézni, és hát nagyon-nagyon jó döntést hoztunk, hogy nem a kép alapján döntöttünk, úgyhogy ezt nagyon-nagyon tudom ajánlani mindenkinek, hogyha egyébként az irat az oké, a kép az kevésbé, akkor azért nézze meg tehát menjen el a rápillantásra. Na és ez hogy zajlik?
De nagyon fontos, amit mondtál, Patricia, mert tényleg a képek, ugye ezek pillanatok, és nagyon sokszor meg beállított képeket kapunk, tehát ez óvodai fotó, vagy pedig éppen olyan maszatos az arca, hogy nem látszik rajta a gyerek. Szóval, hogy igen, ebben van mit fejlődnie a szakmának, hogy tényleg olyan képek legyenek, ami akár több, tehát mondjuk nem 1, 2, 3, hanem akár 10-15 kép, vagy akár egy rövid videó, ahol már úgy láthatja a gyermeket, hogy életszerűen is, és nem mögé társít ugye valami gondolatot és benyomást, hanem hogy valóban egy kicsit érettebben tudnak döntést hozni.
Igen, viszont akkor még egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy nekem az még a további személyes tapasztalatom, hogy teljesen másképp néz ki egy gyerek egy örökbefogadó családnál fél év múlva, mint egy akármennyire szerető nevelő családnál. Mert egyszerűen más, teljesen más a légkör, másképp figyelnek rá, másképp öltöztetik, másképp vágják a haját, teljesen másképp fog kinézni az a gyerek egy fél év múlva.
De nagyon fontos az, hogy ebben is tök igazad van teljesen, mert hogy valóban az egyszemélyes figyelem az, hogy nem egy gyerek a sok közül, nem csak úgy lebeg átmenetileg valahol, hanem hogy érzi, hogy is stabilizálódhat, megnyugszik, elkezd kialakulni a biztonságérzete, ez valóban hat a külső jegyeire is, tehát akár az arcvonásokra, a mozgásra, arckifejezésekre. Tehát tényleg nagyon ez a tapasztalat, amit mondtál, szakmailag is ezt látjuk, hogy ugye fél év után van egy utánkövetés, hogy teljesen más gyereket kapunk, a kisugárzása sokkal békésebb, nyugodtabb.
De akkor a fotót, ahogy jól értettem, akkor már csak azután látott, hogy már igent mondtál a paksamétára.
Az iratanyagra, így van.
Az iratanyag az mindent tud a gyerekről, vagy azért értek meglepetések?
Értek meglepetések. Én azt gondolom, hogy az iratanyag azért finomított verzió, abszolút értek meglepetések, igen.
Tehát mi az, ami mondjuk kimaradt belőle, vagy mi az, amit bővebben kellett volna egy kicsit?
Nem tudom, hogy bővebben kellett volna-e. Nyilván van pro-kontra nálunk, nagyon komoly elhanyagolásról volt szó, vagy elmaradásról, nem is tudom, hogy melyik a jó szó. Hogyha ezt tudjuk, lehet, hogy nagyon-nagyon megijedtünk volna. Lehet, hogy nemet mondtunk volna, nem tudom. Ugyanakkor, amikor már ott volt velünk, megszerettük, megismertük, tudtuk, hogy milyen, hiába tudtuk, hogy hatalmas a feladat, akkor már nem mondtuk volna vissza, vagy hát nem mondtuk vissza, tehát nem tudom, hogy mi a jó stratégia.
Egy ideális világban azért az lenne a jó, hogyha az iratanyagban minden benne lenne.
És mennyire vagyunk az ideálistól mi itt Magyarországon most?
Szerintem a törekvés az, hogy egyre több információ benne legyen. Tehát mindig a nyitottság és az, hogy leginkább fölvállalva, hiszen tudjuk, hogy mekkora felelősség ez az örökbefogadó szülőknek, tényleg úgy tudjanak döntést, hogy ott már hozni, hogy ott már ne érje őket különösebben nagy meglepetés. Tehát, hogy a törekvés abszolút ez. Azért vizsgálja, amikor bemutatunk egy anyagot, előtte ugye pszichológus, gyógypedagógus, szociális munkás, a nevelőszülői tanácsadó ír leírást, a gyerekvédelmi gyám ír leírást, tehát, hogy valahol azért az lenne jó, hogyha ezekből valamelyikből kiderülne, hogyha tényleg nagyon nagy elmaradás lenne, vagy tényleg nagyon súlyos elhanyagolásban nevelkedik ez a gyermek, és hogy honnan fognak azért barátkozni, mint ahogy nálatok volt, Patrícia. Tehát egy ideális világban ez lenne a jó. Nagyon-nagyon megterheltek ezek a szakemberek. Szerintem egyébként itt van a kutya elásva, hogy egy pszichológus, aki vizsgálja a gyereket, tulajdonképpen egy másfél órája van, vagy maximum két órája, hogy ő földerítse azt, hogy valóban ennek a gyereknek van-e komoly problémája, vagy nincsen. Hát ez olyan kevés idő, amit rá tud szánni egy gyerekre, hogy abból ugyan le tud írni valamit, de az így van, elképzelhető, hogy nem mindig felel meg a valóságnak. De ez nem egy szándékos eltitkolás vagy túlsolás, hanem egyszerűen nagyon túlterheltek ezek a szakemberek.
Amikor hallottam ezt a kis ördög itt a bal vállalom, azért azt suttogt az én fülembe, hogy nem lehet, hogy ez azért van, mert mindenképpen szeretnék ezt a gyereket örökbe adni. És ezért egy kicsit így szépítgetünk, meg finomítgatunk, de mondom, ezt ez a csúnya kis ördög mondja itt a vállamon, tehát hogy lehet, hogy ez nem így van.
Én biztos vagyok benne, hogy sok örökbefogadó szülőben lettek csalódások, mert más gondoltak, de ugye ezek olyan komplex dolgok, hogy ők mire vágynak, mit idealizálnak egy-egy gyereknél, mit gondolnak bele, mit gondolnak túl. Ugye nagyon sokszor ezeknek nem is adnak hangot az örökbefogadó szülők, és tényleg én azt gondolom, hogy a szakemberek igyekeznek nagyon racionálisan felhívni a figyelmet a nehézségekre, és kihangosítani azt, hogy mi lehet az, amibe beletörhet ennek a házaspárnak a bicskája, tényleg azzal meg tudnak-e birkózni, képesek lesznek-e segítséget kérni, ha nehézségük van. Nincsen olyan örökbefogadás, ami sima ügy. Tehát mindegyikben lesz nehézség, csak vagy kisebb, vagy nagyobb nehézség.
Egyébként most visszatérve még az előző gondolatra, nem is biztos különben, hogy meghallottam. Tehát ugye nekünk te voltál az ügyintézőnk. Fogalmam sincs, hogyha mondjuk mondtad is ezeket a dolgokat, volt rá fülem. Mert hogy én már annyira szerettem volna, és már annyira szerettünk volna, és amikor bementünk irat betekintésre, szerintem nagyjából bárkit letettél volna elénk az asztalra, akkor arra igent mondtam volna, úgyhogy valójában nem tudom, hogy, ott mi hangzott el, és mire mondtunk igent. Mm.
Igen, ez a lelki állapot, ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy tényleg évek óta benne vannak egy várakozásba ezek a házaspárok, egyedülállók akár, és ott egyszerűen olyan készenlét van, olyan felfokozott érzelmi töltés, amiben, hát mint az izgalmi állapot, hogy abban ugye hiába, hogyha izgulok, akkor hiába van mellette egy csomó minden, nem fogom minden részletét tudni annak a történetnek, és ez ugyanez, és mi próbáljuk ismételni, de ugye ez elég sokáig eltart ez az izgalmi állapot. Meg ugye nem ugyanabban a cipőben jár sokszor a házaspár, az egyik előrébb van, másik hátrébb, akkor egymással vannak elfoglalva, hogy kiegyensúlyozzák egymást, megértsék egymás közben, illeszkedjen a gyerek, na ha megvan még egy gyerek, akkor még az is illeszkedjen hozzá. Szóval ezek borzasztó nehéz lelki munkák, és nagyon rövid idő alatt kell ezt a lelki munkát megtenni. Visszatérve az előző kérdésedre, azt biztosan tudom állítani, hogy a szakembereknek nincs ilyen motivációjuk, hogy mindenképpen örökbe kell adni egy gyereket. Tehát nekünk az a legfontosabb, hogy ha egy gyereknek örökbefogadása, végleges sorsrendezése, akkor olyan szülőket keressünk, akik soha nem adják fel. És hogyha nem találunk ilyet, akkor annak a gyereknek a rendszerben, vagy akár a nemzetközi örökbefogadáson van a helye. Tehát, hogy akkor ezt el tudjuk fogadni, nincs olyan, hogy minden áron.
Hát igen, a minden áronból lesznek a csalódások, a visszaadások, a felbontások, a teljes elcsúszások.
Így van, tehát a másik oldalról is lehet minden áron, tehát amikor egyszerűen nincsen meg a örökbefogadó szülőnek ez a belátási képessége, akár az izgalmi állapot miatt, vagy akár amiatt, mert egyszerűen én eltökéltem, már pedig most végigcsinálom, de mégsem hagyja, hogy érezze, hogy ez tényleg az ő útja, ez tényleg az ő gyereke. Mert amikor szerelmesek vagyunk, én ezt szoktam példának mondani, hogy amikor szerelmesek vagyunk, akkor sem látjuk a férjünknek a mindenféle hibáját, vagy a feleségünknek a nehézségeit, hisztériáit, akármit, hanem az évek alatt, na de mindig visszanyúlunk oda, hogy én egyszer annyira szerettem, annyira ő volt az igazi.
Ez az egész, ez... amiről beszéltünk, ebben nekem van egy ilyen nagyon erős hasonlóság, tényleg az ilyen társkereső appok. Tetszik, nem tetszik, fotó alapján döntök, meg leírás alapján döntök, aztán jön a valóság. És ugye amikor igent mondasz a dokumentumok és a fényképek alapján, akkor következik a valóság, hogyha jól sejtem, jön az ismerkedés.
Igen, társkereső apra egy nagyon picit hagy reflektáljak, hogy egy árnyalatnyival komolyabb a helyzet, mert ugye ott két felnőtt dönt.
Nyilván nagyon
itt pedig ugye egy nagyon kicsi gyerek életéről beszélünk, és egy felnőtt döntésről. Tehát, hogy azért ez egy bonyolultabb. De így van azért a sok minden, ugyanúgy az ezek az érzések, hogy tetszik, nem tetszik, hogy ezek úgy vissza-vissza jönnek. Hát ez a normális, hogyha így meg kell különböztetnünk valakit szimpátia alapján, akkor ugye ezek alapján tudjuk, paraméterek alapján. Na igen, és akkor kihelyezés, ugye?
Nem, még csak rápillantás. Most rápillantunk. Uh-huh. Meg aztán még barátkozunk is.
Nálatok ez hogy volt, Patrícia?
Hát a rápillantás, ez nagyon-nagyon izgalmas volt. Rápillantás, ez a rápillantás ez, amikor, igen, amikor először megnézed élőben a gyereket.
A gyerek erről még nincs se sejt.
A gyerek jó esetben erről még mit se sejt. Ugye, hogyha már nagyobb gyerekről van szó, azt majd te mindjárt elmondod, Eszter, hogyha nagyobb gyerekről van szó, akkor tényleg úgy csinálják, hogy a gyerek az ne vegye észre, kisebb gyermeknél, hát nyilván ott még nem nagyon vágja, hogy most mi fog történni. A mi esetünkben úgy történt, hogy elmentünk messzire az otthonunktól, tehát a kisfiunk is, meg a kislányunk is messze tőlünk született, megélt. És az elsőnél hát az volt, hogy olyan lelkiállapotban voltam teljesen, tehát hogy ilyen magamon kívüli, eufórikus, rettentően izgultam, az úton sírtam, meg hány ingerem is volt, meg minden bajom volt, annyira teljesen kész voltam. Mikor beléptünk az ügyintézőnknek az irodájába, hát azzal fogadott minket, leültetett, és megkérdezte, hogy van-e kérdésünk. Ez volt az első kérdés, hogy van-e kérdés.
Csak és egy kicsit, hogy mindenki értse, hogy ti ugye másik megyébe mentetek.
Másik megye.
És akkor ott is találkozik egy örökbefogadási tanácsadóval.
Így van, a gyermeknek az ügyintézőjével, akihez a gyerek tartozott, a kisfiunk tartozott. és megkérdezte, hogy van-e kérdésünk. És én ettől a kérdéstől így teljesen matot kaptam. Hát úristen, csak kérdésünk volt, de olyan állapotban voltam, hogy semmi nem jött ki belőlem. Úgyhogy elővettem a kis listámat, amit otthon azért előzetesen, ügyesen összeírtam a kérdéseket, csak nem tudtam elolvasni, mert összefolytak a betűk a szemem előtt. És akkor így próbáltam egy darabig így kisilabizálni, hogy miket írtam, közben ők türelmesen várakoztak, Feri hátradőlt, ő hagyta, hogy kivégezzem magam, ő csöndben szórakozott magában, és végül felnéztem, és megkérdeztem, hogy Cuki? Ez volt a kérdésem.
Aztán abszolút jogos kérdés.
Teljesen jogos kérdés, és aztán a második kérdésem az volt, hogy szeretni fog-e minket. Úgyhogy ezt a két kérdést bírtam felrakni abban a az állapotban.
Úgy intéző téged ilyen okos anyukának.
Hát aztán végül is szerencsére be tudtuk bizonyítani, hogy nem vagyunk teljesen.
De hogy mennyire a vágy...
Abszolút átérzem egyébként a lelki állapotodat, simán.
Meg hogy mennyire a vágyat verbalizálta, nem? Hogy ő azt szeretné, hogy Cuki legyen, meg hogy ő szeresse ez a kisgyerek, és akkor ez így neki így működik, bárki is legyen, az teljesen mindegy, mert hogy bennetek annyira ilyen nyitottság volt ezzel kapcsolatban.
Igen.
És akkor ennek ellenére azt mondták, hogy na jöjjön, akkor kukucskáljuk meg.
Igen.
És azt hogy nézett?
Hát és megláttuk, úristen, hát egy kis tündér volt, komolyan mondom.
Milyen körülmények között néztétek őt meg?
Hát egy másik irodában, tehát egy teljesen hivatali irodában voltunk, ott volt a nevelőpapa, ott volt a kisfiam, ott volt a kisfiamnak a gyámja, az ügyintézője, meg mi ketten, szóval, hogy egy csomó idegen felnőttel volt tele a szoba, és hát kisfiam meglátott minket, azon nyomban bebújt a nevelőpapájának a háta mögé, legörbült a szája, és lehajtotta a fejét, és abszolút nem akart velünk semmit kezdeni. Hát mi meg leültünk a földre, vittünk egy autót, és akkor elkezdtünk a férjemmel, hát ott brumogva autózni, meg tülkölni, meg nem tudom, amit ott hülyéskedtünk, és hát nagyon reménykedtünk abban, hogy hát... És közben idegen felnőttek szem előtt csináltuk mindezt, tehát nagyon-nagyon hülyén éreztük magunkat, de a kisfiunk előbb-utóbb előbújt a háta mögül, akkor már felgurult rá a kis autó, meg nem tudom, mindenféle ilyen izgalmas dolgok történtek, és egy idő után ő kiment minden felnőtt, rajtunk kívül a szobából, és hárman maradtunk. És nagyon-nagyon-nagyon jó időt töltöttünk együtt, szerintem hát legalább egy 20-30 percet, de igazából fogalmam sincs, hogy mennyi időt. Nagyon jól éreztük magunkat, és a végén már így nevetgéltünk, már hogy nem csak mi, hanem a gyerekünk is. Szóval hát ez egy nagyon-nagyon eufórikus, és nagyon szép, szép pillanatok voltak azok.
Akkor hozzáteszem a protokollt, mert egyébként nem ez a tipikus, és nem is így kéne, hogy zajlódjon. Odáig ez így teljesen jó volt, hogy az ügyintéző végig kérdezte, hogy van-e még benned bármilyen kérdés azzal kapcsolatban, hogy tovább lépjél, kíváncsi vagy-e bármire, amit ő meg tud még válaszolni. És utána valóban egy olyan helyiségben kell, hogy találkozzatok, vagy akár egy játszótéren, vagy valamilyen külső helyszínen, tulajdonképpen itt most ez a lényeg, hogy ne a nevelőszülő otthonába, vagy a gyerek otthon területén, hanem hogy valahol egy külső helyszínen, ahol a gyerek nem tud arról, hogy miért mentek oda ezek az idegen emberek. És akkor ugye egy ideális helyzetben az lett volna jó, hogyha a nevelőszülő játszik a gyerekkel, és ti tudjátok ezt nézni, hogy ő hogyan kontaktál a gyerekkel, a gyerek mennyire van ebbe benne, és még nektek nem kéne, hogy bekapcsolódjatok. Ennek az az oka, amit te mondtál, hogy milyen csodálatos időt töltöttünk együtt, hogy innen már nemet mondani kvázi lehetetlen. Tehát érzelmileg annyira belevonódik a házaspár, hogy nem tudja azt mondani, hogy én nekem mégsem ez a gyerek, mert elköteleződik. Na, ezt szeretnénk elkerülni, tehát, hogy több lehetősége legyen egy házaspárnak nemet mondani, nemet mondhat az iratanyag után, a fénykép után, és nemet mondhat egy ilyen rápillantásnál, és mindenféle következmény nélkül. Tehát mondhatja azt, hogy nem jött nekem semmi ilyen érzés, és azt tudom mondani, hogy nem szeretnék tovább menni ebben a folyamatban. És akkor semmi gond nincs, ugyanúgy nincs sor vége, meg ilyesmi. Az jó, hogyha meg tudja magyarázni, hogy miért nem.
akkor nálunk a másodiknál is teljesen másképp zajlott ez a rápillantás, mint ahogy a protokollban.
Ez ilyen, mert hogy nekem a pillantás, mert ahogy az benne is van.
Igen, szóban is benne van. Ott már otthonra mentünk, tehát ott már a gyermeknek az otthonába, és akkor ott kezdtünk el. Hát gyakorlatilag a rápillantást tulajdonképpen kihagytuk, és mi már egyből ilyen barátkozni kezdtünk velük, mind a kettővel.
Így van, tehát hogy pont ezt a lépcsőt hagytátok ki, aminél ugye azt szoktuk mondani, hogy utána még egy 2-3 napig hagyjuk gondolkozni a szülőket, hogy tényleg vágynak-e arra a gyerekre. Akarnak-e vele barátkozni? Tehát, hogy nem megugorva előtte ezt a lépést, hogy ők már barátkoznak, hanem hogy jön-e ez a vágy, ez a belső vágy, hogy most már úgy gurítanám neki azt a labdát, meg jaj, valamit csináljuk, meg már egy cupákolnám, vagy nem jön. Mert olyan is van, hogy úgy kell fel, hogy ugyanúgy megissza a kávét, és eszébe se jut, hogy tegnap megnézett egy gyereket. Tehát, hogy ez is egy normális dolog, akkor az idő kiforja ezt a helyzetet, hogy ő tovább megye, vagy nem megy tovább. És így adunk a rápillantásban szó szerint értelmet annak, hogy ez egy pillanatkép. Tehát, hogy nem órákig tart, nem sokat játszunk, hanem ezek pillanatok.
És akkor ezután történne normál esetben az, hogy akkor egy hosszabb időt el lehet tölteni a kiszemelt kisgyerekkel.
Így van.
Akkor kellett volna az játszani az autóval.
Hát most mit csináljak?
Igen, ez nem, nyilván nem, ti rontottátok el ezt a történetet. Ez így zajlik, hogy ott vagy...
Nem, akkor, helyen. Amikor Patriciáék barátkoztak, akkor nem volt még... meg ennek a
protokollja.
Olyan protokollja, ami minden megyére, nem rontott el senki semmit, ami minden megyére egyöntetően, kötelezően érvényes volt. Ezt, ahogy már említettem, az Országos Gyerekvédelmi Szakszolgálat létrejöttével alakult ki, tehát ma már mindenkinek úgy kell, ahogy mondtam, hogy külső helyszínen, nem barátkozva, tényleg a pillantás szó a pillanatnyi értelmében használva. Tehát, hogy ma már így is csinálják a kollégák.
Egyébként, csak hogy így egy kicsit még ezt a régi rendszert megvédjem, azért mi ezért a rápillantásért 200 kilométert utaztunk, tehát, hogy lehet, hogy az nem lett volna annyira fair velünk, illetve hát minden párral szemben, aki 200 kilométert autózik, hogy csak 3 percet lássa a gyereket, nem?
Hát lehet ez akár úgy is több, hogy mondjuk elmennek, elsétáltok egy játszótérre, ott követitek a nevelőszülői tanácsadóval, közben tudtok a nevelőszülői tanácsadóval beszélgetni, a gyámmal beszélgetni, csak direktbe a gyereket bevonni a ti intim zónátokba, tulajdonképpen ez az, aminek nem szabad kitenni, sem a gyereket, sem titeket, mert most, ha majd ti nemet mondtok egy ilyen helyzet után, akkor hány szülővel ül még így lejátszani, és azért akárhogy is nézzük, a gyerekek nem hülyék, tehát ők simán megérzik, a belső pillanatban megérezte, hogy ti akartok tőle valamit.
Abszolút akartunk.
Tehát, hogy ők a gyerekeknek ezért nem szabad bevonni őket, igen, mert hogy az, mit él meg az a gyerek, aki 3-4 családdal csinálja ezt végig?
Igen, igen.
És
igen.
Ennek nem lehet kitenni senkit sem.
Igen.
Ugyanígy a szülőket sem, tehát védve mind a két felet.
Igen, 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 abszolút érthető. Igen, és ez egy tök jó szabályozás különben.
A barátkozás az hány alkalom, azon kívül, hogy együtt játszotok, ott mi történik még?
Na, én megint a protokollt mondom, jó? Hogy itt a fokozatosság elve nagyon-nagyon lényeges, hogy sohasem úgy barátkozunk, hogy akkor azonnal lerohanjuk a családot, ott vagyunk hetekig, megszeretjük és elvisszük, hanem mind a örökbefogadó szülőnek, mind a gyereknek együtt kell ugye egymást megszeretni, és ez nem lehet azonnal minden tevékenységet átvenni, hanem a tevékenységi formákat a nevelőszülőnek tulajdonképpen át kellene, hogy adja a örökbefogadó szülőknek. Ugye a megnevezéseknél és az intervallumoknál is mindenhol a fokozatosság elve kell, hogy érvényesüljön. Tehát időben, ez általában úgy szokott kinézni, hogy 30 nap mondjuk egy barátkozási időszak, és mondjuk az első héten csak kétszer mennek le egy 2-3 órára, aztán a második héten már 3-szor mennek le különböző napszakba, délelőtt is, délután is, a harmadik héten már akár az esti altatásnál is ott vannak, és húzamosabb ideig vannak, és közben eltávolodnak a nevelőszülői család házától is, és akkor az utolsó héten pedig már minden nap elhozzák a gyereket egész napra a nevelőszülői háztartásból, de még estére mindig visszaviszik, és ott alszik, és akkor az utolsó előtti nap, hogyha olyan távolságban van a gyerek gondozási helye, akkor hazahozzuk, megmutatjuk neki, hogy hol fog holnap lefeküdni, tehát csak egyet kell aludni, és holnap már ez lesz az ő kis ágya, és akkor utána kerül ugye ki. Én most nagyon röviden mondtam el, de ez egyébként egy borzasztó hosszú folyamat, mert ugyanígy az étkezésre ugyanez vonatkozik, hogy nem rögtön eteti az örökbefogadó szülő, hanem minden csak először megfigyel, először csak a játék, és úgy aztán szépen lassan lesz egyre több tevékenység a kezébe. És ha szerencsénk van, akkor ebben a nevelőszülő felkészült, és érti a folyamat lényegét. Azért szoktuk ennek az ellenkezőjét is látni, szerintem Patricia is fog valami olyasmit mondani, amiben nem minden így volt, ahogy én mondom.
Hát nálunk két barátkozási folyamat zajlott, és teljesen másképp zajlott a kettő. Az egyik egy 4 hetes barátkozási folyamat volt, hetente 3-szor mentünk le, és ott abszolút érvényes volt ez a fokozatosság. Tehát az mondjuk így tök jó volt, eleinte 1-2 órát voltunk reggel, aztán délután, aztán kora délután, aztán nem tudom, már este is mentünk, aztán a második héten vagy harmadik héten talán már kivittük sétálni, játszótérre. Tehát, hogy ott azért szépen meg volt, ez így föl volt építve. Ugyanakkor ott azt éreztem, ő már a 3. hétnél, és egyébként kellett is tehát jó 3 hét, az fixen kellett. A 4. hétnél már azt éreztem, hogy kiszakad a szívem a helyéről, minden alkalommal, amikor ott hagyjuk, és ő is úgy sírt. Annyira sírt, hogy teljesen kikészült, hogy így. És az egy nagyon-nagyon tehát fájdalmas volt ott az elválás. A másodiknál a folyamat az úgy zajlott, hogy ott 2 hét volt összesen a barátkozás, volt az első héten egy, nem tudom, talán 3-szor, ha lementünk, és a második hét az egy intenzív hét volt, ami azt jelentette, hogy leköltöztünk, akkor már 3-an voltunk, és a minden nap kihoztuk. Egész napokat voltunk vele, úgyhogy az viszont, az nekünk volt nagyon megterhelő. Tehát az nekünk volt megterhelő, ugyanakkor, vagy nekünk is, nem tudom, hát ez egy rövid folyamat volt. Hogy melyik a jó, nem tudom. Vagy hogy melyik volt a jobb, fogalmam sincs.
Arra gondolunk, hogy egy gyereknek is idő kell. Tehát, hogy hiába nagyon szimpatikus ez az örökbefogadó csánd, a gyerkőc érzi, hogy az így neki akár jó is lesz. De hát neki mégiscsak az ott a családja, ahol ő nevelkedik. Tehát azt ismeri, azokat a szagokat, azokat az embereket, azokat a mozdulatokat, tárgyakat, ami körülveszi, az az ő otthona. Tehát ehhez idő kell neki is, akármilyen kicsike, hogy megértse, hogy innen el fogunk távolodni, hogy innen valahova máshova fogsz kerülni, hogy mi leszünk a te szüleid, hiába vannak ők fölkészítve, a barátkozás előtt el van nekik egy pár mondatban mondva, a nevelőszülő fel van készítve, és ő támogatja ezt a folyamatot, hogy milyen jó lesz, hogyha majd jön a Patrícia anya, meg a Feri apa, de hogy mégiscsak a gyerekek még ez nem tudnak különbségeket tenni. Tehát, hogyha nincs idő, akkor jobban traumatizáljuk ezt a gyereket. Tehát ezért kell, és ugyanúgy kell a szülőnek is az idő. Mert ez egy borzasztó, fárasztó időszak, egy hónapon keresztül dolgoznak közben, ki kell alakítani a lakásban a megfelelő szobát, mindenféle ügyeket kell intézni, papírokat beszerezni, közben mennek látogatni a gyereket, játszani vele, arra készülni lelkileg, közben az utazás, ez egy nagyon-nagyon megterhelő időszak a örökbefogadó szülőknek, tehát lelkileg ez egy olyan utazás, amire úgy nem fizetne be így kapásból az ember, mert annyira megerőltető. Aztán utána, amikor hazaérkeznek, akkor mindenki megnyugszik egy pár napig. Ez szokott lenni ugye az az időszak, amire azt szoktuk mondani, egy mézes hetek, szóval, hogy azért mindenki örül, otthon vannak, jaj, de jó, a gyerek is nagyon meg akar felelni, és nagyon igyekeznek ilyenkor a gyerekek is, hogy az sok újdonság el is veszi a figyelmüket, meg tényleg meg akarnak felelni az örökbefogadó szülőknek, és hát aztán utána jönnek majd a nehezebb korszakok, mert azért hiába lett kihelyezve egy gyerkőc, attól az még nem lesz azonnal egy békés családi élet.
Én mikor letelik ez az ismerkedés, barátkozás időszaka, 2 dolog jutott csak az eszembe, az egyik, hogy a szülők mondhatják a végén, Na hát mégsem ő az a mi gyerekünk, tehát még itt is mondhat nemet. Vagy itt már azért nem nagyon szó.
Itt is mondhat nemet, tehát tényleg azt gondoljuk, hogy a legfontosabb, hogy ezekben az időszakokban mondjon egy házaspár nemet. Mert aki itt nem mond nemet, az majd mond évek múlva nemet, amiben már mindenki borzasztóan
sérül. Mi van akkor, ha a kisgyereken látszik, hogy annyira nem érzi jól magát ezzel az új párral, vagy új leendő családjával?
A gyerekek alapvetően családba szeretnének nevelkedni, és a gyerekek nagyon függnek a szülői rezgésektől, hogy mit sugároz a szülő. Tehát az, hogyha ő rajta ez látszódik, akkor az általában nem a gyerekről szól. És ezt a szakembereknek észre kell venni, mert a barátkozási folyamatban mindig kell, hogy legyen ott szakember, aki vagy az örökbefogadási tanácsod, de leginkább pszichológus, aki segíti mindkét, illetve mind három felet, mert a gyereket is, az örökbefogadó szülőt is, a nevelő szülőt is.
Igen, én azt szoktam mondani, hogy a gyereknek a túlélése múlik azon, hogy szeresse a szüleit, úgyhogy én nem hiszem, hogy van ilyen, hogy a gyerek nem szereti a szüleit.
Tehát, hogy a gyereken ritkán van az, hogy nem akar menni oda, ahova szeretnék őt. Tehát ez nem nagyon szólt előfordulni.
Olyan előfordulhat, hogyha idősebb gyerekről van szó, és ugye még nehezebben válik el, mert mondjuk 8-9 éves, és azóta a nevelőszülőnél nevelkedik. Ugye ő már tudja verbalizálni azt, hogy én ezt nem akarom.
De hogy borzasztó nehéz lehet.
De hogy ugye az, hogy tényleg mit akar, meg mit nem akar, hogy ez kinek szól, na ezért kell a szakmai segítség egy pszichológus részéről, hogy ez tényleg a gyereknek szól, vagy egyszerűen ez a lojalitás konfliktus, hogy szereti, nagyon szereti a nevelőszülőt, de látja mondjuk a pszichológus, hogy ugyanolyan nagyon szereti már az örökbefogadó szülőket is, és egyszerűen a 8 év lojalitása azt mondja, hogy én nem akarok innen elmenni, mert nem akarom megbántani, na de hogy ez tényleg a gyerekről szól-e, az ő vágyáról, ezért kell a szakember, hogy ezt föl tudja mérni, illetve hogy meg tudja támogatni a gyereket abban, hogy nem fog megváltozni illetve meg fog változni az élete, de hogy az a kötődés, hogy ő szereti a nevelőszülőt, az szabad, és lehet, és fognak látogatni, és fogják ismerni egymást, nem szakad meg ez a kapcsolat. Tehát, hogy ebbe erősíteni ilyenkor a gyereket, ez nagyon fontos, de kicsiknél nincs ilyen kérdés. Ők, ha szeretik, akkor viszont szeretnek, és csak ez látszik rajtuk.
Ez így van. Magyarul. Nagyon cukik, igen. És még a 30 napos kihelyezési időről beszélünk?
Mindenképp, tehát hogy most a letelt a barátkozás, haza kerül a új családjához ez a kisgyerek, még akkor nincs örökbefogadva ő, ugye?
Itt ugye a szakemberek adnak egy javaslatot a barátkozás végénél, hogy kihelyezhető-e a gyerek vagy sem. Ezt ugye azt nézik, hogy mindenki olyan állapotban van-e. Tehát ugye ez a lojalitás konfliktus mondjuk létrejött-e. Ha nem jött létre, hát az is egy érdekes helyzet, de hogyha létrejött, akkor ugye nem lehet a gyerek idegeivel sem játszani, tehát a szakemberek ezt a javaslatot megadják, megfelelőek a környezeti körülmények, és akkor úgy hívjuk, hogy kötelező gondozási időre kihelyezők, ami 30 napig tart. Ugye újszülött esetében ez 6-7 és ideiglenes gondozási idő, mert hogy ott ugye még a vérszerinti szülő meggondolhatja magát abban a 6-7-ben. Tehát ugye itt egy kötelező időszak van a nagyobb életkorú gyerekeknél, akik nem újszülöttek, tehát már egy 5 hónaposnál is, ahol az van, hogy a tanácsadó folyamatosan egy héten minimum egyszer, de inkább többször megy, telefonon kapcsolatot tart az örökbefogadó szülőkkel, és azt figyeli, hogy tényleg működik-e ez a családi élet, hol van szükségük segítségre. És mindig azért mennek az örökbefogadási tanácsadók, hogy segítsenek. Nem azért, hogy kontrolláljanak, vagy beleszóljanak, hanem hogy ők a tapasztaltak, már láttak 100 millió ilyet, és tudják, hogy mik azok a nehézségek, amivel meg kell küzdeni, és ebbe tudjanak segíteni.
Igen, hát nekünk Eszter volt az ügyintézőnk, és iszonyatosan jó volt, hogy ő ott volt, hogy ott voltál. Rengeteg kérdést föl tudtam neked tenni, olyanokat is, amiket senki másnak nem tudtam feltenni, mert anyukám még nem találkozott örökbefogadott gyermekkel, nem találkozott még jaktáló gyermekkel, nem tudtam neki olyan dolgokat feltenni, olyan kérdéseket, amikre te viszont tudtál válaszolni. Megjegyzem, azért eleinte volt bennem félsz, nem kevés, hogy mennyire lehetek őszinte, nem feltétlenül veled, hanem ebben a helyzetben egy ügyintézővel, Mert nekem volt egy olyan félelmem, hogy mi van, hogyha azt látjátok, hogy rosszul csinálom, és el fogjátok venni tőlem ezt a gyereket.
Ez szerintem minden szülőnek valahogy így megfordul a fejébe. Azért is hangsúlyozom, hogy tényleg segíteni megyünk. Nincs olyan, hogy ahhoz nagyon-nagyon nagy katasztrófának kell történni, hogy mi azt mondjuk, hogy ennek a gyerkősznek nem itt van a helye. Tehát ez már egy olyan hosszú folyamaton ment mindenki keresztül, és a tanácsadó végigkövette ezt a folyamatot, tehát már nagyon-nagyon sok ponton látni lehetett volna, hogyha kockázatos ez a kötelező gondozási idő. Amikor azt látjuk, hogy valami fajta bizonytalanság van, akkor a törvény megengedi azt, hogy még 30 napra meghosszabbítsuk. Tehát, hogy akkor nem 30 nap, hanem 60 napig legyen, és úgy tudjunk segíteni, hogy hosszabb ideig vagyunk jelen. De nem szoktunk, tehát tényleg ahhoz általában az örökbefogadó szülők maguk szokták azt mondani, hogy én mégsem, most itt nem bírok már tovább titkolózni. Nagyon sok ponton már mondhattam volna, hogy nem, de most tényleg itt van a lakásomban, ki tudom mondani.
Igen. Szóval visszatérve arra, hogy mennyire legyünk bizalmasok az ügyintézővel, én azt mondom, hogy nagyon. Tehát ő ebben a helyzetben a legfőbb támaszunk tud lenni. Neki tudjuk feltenni az összes olyan kérdésünket, ami nagyon nyomaszt minket, amitől félünk, amire nem fogunk választ találni, mert egy csomó olyan kérdés van, amiről nem szeretnek az emberek beszélni. Akár csak arról, hogy én, mint anya vagy ember, hova tűntem, így hirtelen, de akár csak arról, hogy úristen, mi van, hogyha én nem tudom megszeretni ezt a gyereket. Egyébként a másodiknál, a második kihelyezésnél emlékszem, tehát az egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, és emlékszem egyszer, pénteken este 11-kor sírva írtam neked SMS-t, hogy úristen, és visszahívtál. És annyira sokat jelentett az, hogy péntek este 11-kor rám szántad azt az időt, és nyilván nem adtuk vissza, de az egy rettentő nehéz időszak volt.
Hát eleve hogy... ugye két gyerek, az már eleve egy kihívás. Tehát, hogy meg egy amúgy is, tehát, hogy ezek olyan lelki folyamatok mennek ilyenkor végig az emberben, ami tényleg megkérdőjelezi a saját magával való viszonyát. Tehát, hogy tényleg ki vagyok én, folyamatosan fölteszi minden szülő magának, hogy én tényleg ez az ember vagyok, én tényleg ez az anya vagyok, én tényleg így tudok viselkedni, ahogy most viselkedek, mert hogy én ezt meg azt a szót tőled hallottam, mert hogy az embernek olyan bugyrait mozgatja meg a gyerkőc, amire ugye nem számít. Tehát, hogy tényleg...
Azért ezt a természetes úton haza került kisgyerekek is elő tudják idézni egy anyában, ezt csak úgy mondom.
Persze. Így van.
De ezek azok, amikről nem beszélünk.
Hát nem, és ugyanez, hogy megszeretem vagy sem, nem feltétlenül szereti meg az ember azt a gyereket, akit 9 hónapig a saját testében nevelgetett.
Anyának nem születik az ember, hanem anyává válik. Igen. Az ember a folyamat mentén, a kapcsolódások mentén, az ide-oda reakciók mentén, ahogy én mosolygok, ő mosolyog, és szépen együtt megszeretjük egymást. Tehát ez nagyon ritka esetben van, hogy tényleg így, úristen, de azonnal érzem azt a töltést.
Ellenben nagyon sok helyről hallod ezt, hogy ez így megy, hogy kezembe fogtam, és rögtön szerelem.
Nem, ez a társadalmi elvárásnak való megfelelés, de hát az örökbefogadásban szerintem ezeken a blogokon is hasonlókat lehet olvasni, hogy minden csodálatos, és minden nagyon szép. Mert ezt merjük kitenni. Tehát nem merjük kitenni azt, hogy mennyi mindenen mentem keresztül, hány éjszakát sírtam végig, hogy üvöltöztem, hogy bogzsákot vettem, ütöttem, vágtam. Én például, nekem ugye vérszerinti gyerekeim vannak, én akkor szerettem meg a metal zenét, tehát hogy én fejhallgatóra feltettem a fejemre a metalt, és egyszerűen azt bírtam így befogadni az ordítás mellett, és hogy igen, erről nem beszélünk, ezt nem mondjuk el, mert hogy ez valami szégyelni való dolog, azt hisszük, holott közben mindannyian megküzdünk ezzel, tehát egyébként támogatói is tudnánk lenni.
Hányszor telefonáltam, hogy inkább kutyát kellett volna, és mert hogy üvölt, és nem hagy aludni, és hogy ez a sok, hogy ez most akkor mindig így lesz, hogy én soha többet nem az. Tehát ez igen, tehát ezen szerintem mindannyian átmentünk, akárhogy lettünk anyák.
Igen, és egyébként a hozzám forduló emberek nagy része ezt kérdezi, hogy, és biztos, hogy jó anya leszek? És én azt gondolom, hogy aki fel tudja tenni magának ezt a kérdést, hogy hogyan lehetek jó anya, meg hogy jó anyává fogok-e válni, azt gondolom, hogy ez nagyon jó úton van már.
Kicsit kanyarodjunk vissza az eredeti témánkhoz. Letelt ez a kötelező kihelyezési időszak, 30 nap vagy 6 hét attól függően, hogy mekkora a gyerek. Akkor most már örökbefogadható a gyerek? Vagy lehet aláírni a papírokat?
Igen, itt már papíron
névre vesszük.
Így van, itt már papíron lezárul az örökbefogadás. Kell egy nyilatkozatot tenni megint annál a megyénél, ahol a gyereknek az ügye van, és akkor ott el kell mondani azt, hogy én tulajdonképpen ezt szeretném, hogy egy életen át ez a kisgyerek az én fiam, lányom lehessen, és mellette fogok állni mindenben, ezt a nyilatkozatot ugye megteszik, és akkor a gyermeknek a keresztneve nem változik meg, de a vezeték neve az meg fog változni, mert felveszi vagy mindkét szülő, vagy az egyik szülőnek ugye a nevét.
A névről beszélgessünk egy kicsit, mert ez egy fontos kérdés.
Ez abszolút egyetértek, mert ez egy
rizikós és kockázatos. A nevét a gyereknek?
Hát vannak szülő. Olyan nevek, amiket igen, amiktől szeretnének megszabadulni az örökbefogadó szülők. Mondhatunk ilyen neveket, vagy inkább nem?
Hát bízzuk szerintem a hallgatók.
Hát mindenkinek más az a név, tudod. Volt olyan, aki a Jánost akarta megváltoztatni. Uh-huh. Tehát, hogy itt nem kell, bármilyen név lehet.
Igen.
Ami nem tetszik, mert ugye itt is van egy ilyen idealizált állapot, hogy ha nekem gyerekem születne, akkor milyen nevet adnék neki. És akkor utána általában nem ilyen nevű gyereket ajánlunk ki, tehát hogy az szerintem ilyen még nem volt, hogy olyan nevű gyereket ajánlottunk volna ki, és hogy az a név tetszik-e nekem, tudok-e vele azonosulni, hogy én egy ilyen nevű gyerekről fogok majd beszélni a családomban, az óvodában, a nem tudom miben. Na ezért van az, hogy amikor az első telefon megcsörren, és mondom, hogy mi a neve, és hány éves, hogy már akkor elkezdjék emészgetni, és amikor bejönnek, akkor rögtön az első kérdésünk az, hogy igen, és akkor ez a név. Tetszik, nem tetszik, nem tetszik, én egy árva szót nem fogok tovább mondani.
De nincs lehetőség a szülőknek akkor a keresztnevén változtatni? Vagy nem szeretitek ezt, ugye, ha ezt csinálják? Tehát lehetni lehet, de
a név egy nagyon fontos élettörténeti rész. Mert hiszen az anyukájától kapta. Ő nevezte meg, meg akarta nevezni. Tehát ennek üzenete van a gyerek számára, hogy nem csak egy valaki, aki úgy lebegett a világba, hanem az ő vér szerinti anyukája úgy gondolta, hogy ez legyen az ő neve. És ha semmit nem tudunk az anyáról, ezt biztosan fogjuk tudni mondani. Ha nem tudjuk, hogy ugye újszülött esetében találkozunk az anyával, ott például meg is lehet kérdezni, hát mekkora kincs az, hogy el tudja mondani, hogy nem Miért? Tudom, én a nagybátyámat így hívták, és azért lett, mert őt szerettem, azért lett ennek a fiamnak ez a neve. És akkor ez is már ugye egy újabb családi szál, ami összefűz az örökbefogadót, és összeköti tulajdonképpen a vér szerinti szülőt, és hogy én az is úgy üzenet, hogy én így fogadtalak el, szőröstől, bőröstől, ezzel a névvel. Úgy, ahogy vagy, nem akarok rajtad megváltoztatni semmit. Hiszen egy kisgyereknek mi marad, amikor kihelyeződik, gondolj bele. Minden, de mindent elveszít. Nem marad neki semmi, csak a neve. És akkor azt is elvesszük tőle. Hát, hogy valószínűleg örökbefogadó szülőként nem elvenni, hanem adni szeretnénk. Tehát, hogy ezért ezt nem tehetjük meg, hogy valakinek az identitását is elvesszük, hiszen 6 hónapos korától az a név már meghatározza az ő lényét. Akkortól már hallgatunk a nevünkre. Még nem beszélünk, még éppen csak felültünk, de ha már meghalljuk azt, hogy én meghallottam azt, hogy Eszter, akkor én ma odafordultam, ahol a nevem volt, mert tudtam, hogy ez nekem szól. Érted? Tehát, hogy ennyire fontos kötelék a név. Tehát ezért a jogszabály megengedi egyébként, hogy különleges esetben megváltoztathassa az örökbefogadó szülő, de a különleges eset az tényleg nagyon-nagyon valami.
Az nem szabad, hogy az ízlésünk olyan, legyen.
Igen, tehát ez így van, ahogy mondod, ez nem az ízlés kérdése.
Ezért az irodalomból is tudunk olyan példát, József Attilának a példáját, akinek megváltoztatták önkényesen a nevét, aztán igen. Milyen tragikus sorsa lett.
Így van.
Valószínűleg azért ez is masszívan hozzájárult.
De akkor zárjuk szerintem a beszélgetést ott, hogy névre szóló lett a gyerek, bekerült a családban, papírja van róla, és akkor innentől kezdve, hogy hogyan él az első napoktól kezdve egy kisgyerek az új családjában, ez akkor legyen egy következő epizódnak a témája. Lengyel Eszternek nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk volt. Az elmúlt közel egy órában, tehát Lengyel Eszter volt a vendégünk, aki gyermekvédelmi szakember, a Mákszem műhely egyik tagja, és nagyon-nagyon örülünk, hogy itt voltál.
Én is örülök, köszönöm a meghívást.
Köszönjük.
Patriciájék történetét megtalálják a bombanyú.hu weboldalon és a Facebookon is. Ugyanitt be is lehet hozzá jelentkezni, ha az örökbefogadás kapcsán mentálhigiénés segítségre lenne szükség. A podcast egy hét múlva jelentkezik újra, iratkozzanak fel az Igazi Szülők csatornára a Spotify-on vagy az Apple-ön, hogy ne maradjanak le a friss epizódról. Ha pedig kérdésük lenne, írjanak nekünk az igaziszülők@gmail.com e-mail címre. Pácai Patricia nevében is köszönöm szépen a figyelmet, Bálint Juditot hallották.